MSZP és az SZDSZ az országgyűlésben. Estig általában napos és meleg időre számíthatunk, mintegy 30 fokkal a következő napokban is megmarad a meleg, de szerdán és csütörtökön már jelentős csapadék ver délnyugaton és az ország déli harmadán. Jó napot kívánok, Báder Tamás vagyok. Nincs gyógyszeráremelés, így reagált az egészségügyi minisztérium a Fidesz korábbi vádjaira. Pest Imre azokra a sajtóhírekre reagálva mondta ezt, miszerint júniustól újabb 30 gyógyszerért kell többet fizetni. Az egészségügyi tárca viszont azt írta közleményében, hogy több mint 2500 termék idén már majdnem 900 gyógyszerára csökkent a gyógyszergazdaságossági törvénynek köszönhetően. Júniustól 14 készítményért kell kevesebbet fizetni, és július 1-től újabb 300-400 gyógyszerárának csökkenése várható, írta a szaktárca. Kitart az összetervezett egészségbiztosítási népszavazás mellett a Liga. Gaskó István elnök szerint ez nem váltóka fogyottá azzal, hogy az országgyűlés hatályon kívül helyezte a pénztártörvényt. Az Országos Választási Bizottság valamivel több mint 400 ezer hiteles aláírást talált, emlékeztetett a szakszervezeti vezető hozzátéve, hogy soha nem látott társadalmi összefogást tapasztaltak az aláírásgyűjtéskor. Gaskó István egyúttal visszautasította azokat a nézeteket, miszerint a referendum megtartásának 5 milliárd forintos költsége a Ligát és a társult szervezeteket terhelné. Orbán Viktor kiszivárgott beszéde és a Fidesz által állítólag tervezett közjogi változtatások miatt bírálta az ellenzéket, az MSZP és az SZDSZ is. Mesterházy Attila szocialista frakcióvezető helyettes aggasztónak tartja a Stump István volt kancellária miniszter által közölt közjogi elképzelést. Eszerint hatalmi centralizációt kell végrehajtani. A szocialista politikus úgy látja, mindennek lényege, hogy Orbán Viktor arcára formálják a köztársaságot.
Aggasztó, hogy kiszivárgott beszédek alapján tudunk következtetni arra, mit gondolhat Magyarország közjogi berendezkedéséről a Fidesz vezetője. Stump István által kiszivárogtatott közjogi elképzelései arról szólnak, hogy egy hatalmi centralizációt kell végrehajtani. A Fidesz javaslata nem szól másról, mint hogy Orbán Viktor arcára formálja a köztársaságot. Egy félprezidenciális rendszert kell kialakítani, amelyek szélesebb jogkört adnak a köztársasági elnöknek, hosszabb mandátumra kell választani, az országgyűlés hatáskörét szűkíteni kellene, és esetleg szükség volna egy kétkamarás parlamentre is. Ehhez már tényleg, tisztelt képviselőtársaim, csak a fehér ló hiányzik Orbán Viktor alól.
Az SZDSZ frakcióvezetője igazán veszélyes kettős beszédnek nevezte a Fidesz elnökének kiszivárgott szavait. Orbán Viktor az infrastrukturális beruházások korrupcióval összefüggő leállításáról beszélt, miközben az ő kormányánál drágábban senki nem épített autópályát, legalábbis ezt hangoztatta Kóka János.
Orbán beszédnek voltak aztán igazán elborzasztó elemei. Az egyik például maga a kettős beszéd. Hogyan lehet ekkora különbség a 2007-es választási kampány több ezer milliárd forintos ígérete, és ezeknek a megszorító vagy takarékossági intézkedéseknek az elismerése között. Az infrastruktúrális beruházások megállítása vagy a korrupció visszaszorításáról gondolkodnának, mondja ezt az a volt miniszterelnök, akinek a kormányánál drágábban állítom Európában senki nem épített autópályát.
Ismét Lendvai Ildikó lett az MSZP parlamenti frakció vezetője. A frakció vezetőségében egyetlen helyen van változás, Varjú László frakcióigazgató Tóbiás József váltja. Ezt Mandur László jelentette be az erről szóló szavazást levezetve a képviselőcsoport ülése után. Általános frakcióvezető helyettesnek Katona Bélát választották újra, a másik három frakcióvezető helyettes pedig Göndör István, Kovács Tibor és Mesterházy Attila maradt. Hírek legközelebb fél négykor.
Időjárás jelentés.
A következő néhány órában még általában napos és meleg időre számíthatunk, mintegy 30 fokkal, és a következő napokban is megmarad még a meleg. Igaz, hogy például ma késő délutántól délnyugaton-nyugaton már záporok, zivatargócok lehetnek, és majd szerdán és csütörtökön is az ország délnyugati déli harmadán tartósabb, kiadósabb csapadék jön, valamint átmenetileg csökken a hőmérséklet is.
Klubrádió.
Tények, vélemények. Óratrend. Középiskolásokról, nem középiskolásokon. Szerdánként fél egykor a Klubrádióban. Szerkesztőműsorvezető Bencsik Gyula. Szolidaritás.hu, a Klubrádió érdekvédelmi műsora. Még több vélemény itt a Klubrádióban. A műsort a Magyar Szakszervezetek Országos Szövetsége támogatja.
A szerkesztő Sós Éva nevében is szép napot kívánok a Szolidaritás.hu hallgatóinak, a mikrofonnál Kutasi Judit. Mai témáink akár 100-110 ezer közalkalmazott is elveszítheti munkajogi védettséget, hogyha az országgyűlés elé kerül a közalkalmazottak jogállását módosító törvény. Elveszhetik ugyanis szabadságuk, felmondási idejük, illetve végkielégítésük jelentős részét. A törvényhez benyújtott módosító indítványt a szakszervezetek ellenzik, ennek okait beszéljük meg a műsor első felében, majd a hírek után a kutatásfejlesztés új gazdáját, Molnár Károly tárca nélküli minisztert faggatjuk, hogy mik a tervei Magyarország tudományos életének fellendítésére. Telefonszámunk, ahol hozzászólhatnak mai témáinkhoz 061-24-07-953-as, az SMS számunk pedig 06-30-30-30-953-as. Tartsanak velünk, már is kezdtünk.
Szolidaritás.hu, a Klubrádió érdekvédelmi műsora.
Elfogadhatatlannak tartják az egészségügyi és az oktatási dolgozókat képviselő szakszervezetek azt a törvényjavaslatot, amely szerintük a közalkalmazotti létszám radikális csökkentését eredményezheti, és lehetőséget ad az alapfeladatot ellátó munkavállalók kiszervezésére. Hogy így van, ez mindjárt megtudhatjuk. Vendégem a stúdióban Fehér József, a Magyar Köztisztviselők és Közalkalmazottak Szakszervezetének főtitkára. Jó napot kívánok!
Jó napot kívánok, köszöntöm a kedves hallgatókat is.
És itt ül velünk Horváth István, a Szociális és Munkaügyi Minisztérium munkajogi főosztályvezetője. Önt is köszöntöm, jó napot kívánok!
Én is üdvözlöm a hallgatókat!
Akkor először is Horváth István úrhoz fordulok. A kormányzatok már több alkalommal is megpróbálták elérni, hogy a szolgáltató feladatokat ellátó dolgozók ne legyenek közalkalmazottak az egészségügyi, oktatási, valamint az önkormányzati területeken. Hozzá kell tenni, hogy ez idáig sikertelenül. Hogyan került ez a kérdés most ismét napirendre?
Először is, hogy ez egy nyilván képzavar, hogy a rádióba tisztán lásson a hallgató, hogy tisztán halljon a benyújtott törvényjavaslatban mindazok a feltételezett veszélyek, amelyek itt a felvezetőben elhangzottak, nem szerepelnek.
Hát a hírekben ezt olvashatjuk, ezért is választottuk ezt a felütést.
Azt gondolom, hogy
tehát a hallgatók, az olvasók ezzel találkoznak.
A törvényjavaslat szövegéből szerencsés kiindulni. A törvényjavaslat szövege nem tartalmazza azt, ahogy hivatalosan illik megfogalmazni, hogy változik a közalkalmazotti törvény személyi hatája. Ha ezt a törvényjavaslatot elfogadná az országgyűlés, akkor aki ma közalkalmazott, az a törvény hatályba lépése után is közalkalmazott maradna, sem az egészségügyben, sem a közoktatásban, emiatt a törvénymódosítás miatt. Hangsúlyozom, hogy ha az országgyűlés elfogadja, senkinek a státusza nem inog meg. Az egy más kérdés, hogy a hírekben, amit hallani lehet, hogy valóban vannak Magyarországon olyan, ha jól tudom, önkormányzati fenntartású közintézmények, elsődlegesen szintén, ha jól tudom, kórházak, ahol a fenntartó önkormányzat úgy dönt, hogy nem közalkalmazotti jogviszony keretében óhajtja tovább a szolgáltatást biztosítani, de ez megint nem ennek a törvényjavaslatnak a
tárgykörébe. Tehát akkor azt mondja, hogy egy kicsit összemusták ezeket a kérdéseket.
Nagyon összemusták.
Fehér József?
Igen, azt gondolom, hogy mindenféleképpen szükséges tisztázni, hisz nem olyan nagyon régen, talán egy hónappal ezelőtt beszélgettünk arról, hogy készülőben van egy törvény, az úgynevezett státusztörvény, amely a közintézmények státuszáról, gazdálkodásáról szólt volna. Azért mondom, hogy szólt volna, mert pillanatnyilag úgy tűnik, hogy a kormányzat ezt nem nyújtja be, vagy nem nyújtotta be a parlamentnek. Ha az a törvény hatályba lépett volna, és a vállalkozói közintézmény esetében a munkajogi státusz megváltozott volna, tehát megszűnt volna a közalkalmazotti jogviszony, az valóban érintett volna több tízezer, vagy adott esetben a felvezetőben említett százezer közalkalmazottat is. Amiről most beszélünk, a közalkalmazotti törvény részleges módosítása, az nem ilyen módon érinti a közalkalmazotti státuszt. A közalkalmazotti státuszt egy képviselői módosító indítvány esetleges elfogadása érinthetné. Bízunk benne, hogy erről már múlt időben beszélhetünk, hisz a különböző bizottságok a törvényjavaslat vagy a módosítás tárgyában illetékes főbizottság, a Foglalkoztatáspolitika és Munkaügyi Bizottság ezt nem támogatta, tehát jó okunk van azt hinni, hogy ez a törvény nem kerül megszavazásra a parlamentbe, de azért érdemes ennek a módosításnak a tartalmáról néhány szót beszélni.
Mi az, amivel önök egyetértenek, mi az, amivel semmiképpen sem?
Talán nem lényegtelen megemlíteni az indítványozó képviselőket, pontosabban hát pillanatnyilag már egy képviselőről van szó, Magyar Bálint úrról, aki azt kezdeményezte ebbe a módosító indítványba, hogy a közalkalmazotti státuszt azt adott esetben ne törvény, hanem miniszteri rendelet vagy más alacsonyabb rendű jogszabály is megállapíthassa. Nos, ez ellen, ha szabad így mondani, kiabáltunk, ez ellen tiltakoztunk, és ezt tartjuk kifejezetten alkotmány ellenesnek és munkavállaló ellenesnek, és én hozzá merem tenni azt, hogy a szakma szempontjából is igen komoly veszélyeket rejt, hisz hogyha a közalkalmazotti jogállás nem a törvény szabályozza, hanem már elnézést kérek, a miniszter vagy az adott munkáltató kénye, kedve, ízlése határozza meg majd azt, hogy egy közintézményben ki a közalkalmazotti jogállású munkavállaló, és ki nem az, az bizony igen kiszámíthatatlan és nagyon nagy bizonytalanságot rejtene. Mint említettem, úgy tűnik, hogy ennek a módosító indítványnak nincs esélye arra, hogy ebből törvény legyen, ezért ma már azt gondolom, hogy erről kevésbé indokolt beszélni.
Úgy fogalmaznék, hogy a hírekben felmerült, és akkor innentől kezdve egyértelmű, hogy mivel találkoztak idáig a hallgatók, hogy az ezután belépőkre más szabályok vonatkoznának, mint a korábbi közalkalmazottakra, közszolgákra. Ez ügyben várható valami változás, vagy ez egy megvalósíthatatlan elképzelés?
A változásról annyit mondanék megint visszakanyarodva, hogyha a parlament elfogadja, ezt nem véletlenül mondom így, mert elképzelhető, hogy a hamarosan véget érő tavaszi ülésszak időtartam az rövid ahhoz, hogy ez a törvényjavaslat elfogadásra kerüljön, ugye egy szükségszerűen majd a nyári szünet után kerülhet újra napirendre. Jelenleg ilyen szinten olyan elképzelés, amely a törvény hatályát megváltoztatná, nincs. Azt, ha ilyen félig-meddig privát szakmai véleményként hozzátehetem, Európában az nem példa nélkül, hogy a közszolgálatban többes jogviszonyban foglalkoztatnak, ehhez viszont a véleményem szerint egy lényeges dolog kellene, hogy érdemi különbség legyen a jogviszonyok tartalma között. A privát
véleményem szerint...
A munkaviszony és a közalkalmazotti jogviszony között van jó pár meghatározó különbség, de ezek a különbségek, különösen, hogyha díjazást nézzük, akkor ezek eléggé egybeolvadtak.
Igen,
már.
Ezt akartam én is kérdezni, mert itt felmerül, hogy a versenyszférához képest alacsonyabb bért kapnának, viszont a versenyszféra szabályai vonatkoznának rájuk.
Igen, hát hogy itt mennyivel alacsonyabb, vagy mennyivel magasabbak a bérek, a más osztályon, területen dolgozó kollégáim készítettek néhány hónappal ezelőtt egy kimutatást a kifejezetten állami vagy köztulajdonban lévő, de gazdasági, különösen gazdasági társaságként működő munkáltatók díjazási színvonaláról, és ez a díjazási színvonal messze nem alacsonyabb, mint a KJT-nél az adott munkakörökhöz kapcsolódó átlagilletmények. Ráadásul ugye egyfelől azért az az elképzelés, hogy a közszolgálatban a költségvetésnek fognia kell a pénzt, tehát kötelező szabályoknak kell rendelkezni arról, hogy ki milyen jogcímen kaphat juttatást. Ezzel ellentétben a munkatörvénykönyv egy felülről nyitott úgynevezett relatív, diszpozitív szabályozás, ahol kollektív szerződésbe lehet emelni a személyi alapbéreket a közszférába kizárt. Tehát ez egy olyan ellentmondás, hogy azt feltételezzük, hogy mennyire rugalmas a munka. Viszont én azt javaslom, hogy legközelebb hívjanak meg egy cég HR-esét, hogy valóban rugalmasnak tartja a munkatörvénykönyvét. Meglepődnék, ha azt mondaná, hogy ez rugalmas. Nem rugalmasság tekintetében nincs igazán különbség a két törvény között.
Fehér József?
Én azt gondolom, hogy nem elsősorban az a kérdés, hogy hogyan alakul a bérezés. Nyilván ez egy nagyon fontos része a változásoknak, bár hozzáteszem, hogy az eddigi tapasztalatok szerint, szakszervezeti tapasztalatok szerint azok a kollégáink, akik valamilyen ok miatt, éppen a horvát úr által említett okok miatt mondjuk elveszítették a közalkalmazotti státuszukat, mert az intézményt kivitték úgymond a közszférából és munkaviszony keretében foglalkoztatják az ott dolgozókat, azok akkor döntő többsége ma kevesebbet keres, összességében kevesebb a éves keresete, mint volt mondjuk közalkalmazotti korában, nem beszélve arról, hogy azokat a garanciákat, amelyeket ma a közalkalmazotti törvény úgy, ahogy de azért tartalmaz, gondolok itt a jubilami jutalomra, a 13. havi fizetésre, a béren kívüli juttatások bizonyos mértékére és arányára, azokat egy kollektív szerződés vagy tartalmaz, vagy nem tartalmaz, és esetek többségében igazolom Horvátunknak persze, hogy a kollektív szerződés tartalmazhatja, de nem tartalmazza. Tehát tudom, hogy ez egy kicsit szlogenszerű, és elfogadom, hogyha a szakember tiltakozik a mi megközelítésünknek a szakmaiság ellen, de azt mondjuk, hogy közfeladatot közintézményben közalkalmazotti vagy közszolgálati jogállású munkálók végezzenek, mert ez jelenthet nagyobb garanciát a szolgáltatást igénybevők számára is, a rendelkezésre állás, a szakmai színvonal és sok minden más tekintetben.
Ha egyszer elnézés, csak két gondolat, csak mi nyugodtan. A költségvetési szerfogalm, hogy a működésében haszonszerzés nélkül állt el közfeladatot. Ez meghatározó, mert hogyha haszont állítjuk a fókuszba, akkor lehet, hogy a közfeladat ellátása lesz hézagos olyan helyeken, ahol mondjuk ezt nem lehet haszonnal ellátni. A másik dolog csak, amit főtitkár úr mondott, bekerült a KJT-be egy állásfelajánlási rendszerre vonatkozó szabály, hogyha szervezeti okok miatt például van egy önkormányzati fenntartású iskolában, egy magyar vidéki városban például felmentést terveznek, a közalkalmazott kérésére előtte meg kell szondázni az összes az önkormányzat által fenntartott a közalkalmazotti törvény hatály alá tartozó munkáltatót, hogy van az illetőnek megfelelő, felajánlható állás. Tehát ez
igen, tehát az elhelyezés
kifejezett különbségre, ugye ennek igen. Van egy költségvetési oldala.
Igen, hát sok-sok vitánk mellett, vagy ellenére azt gondolom, hogy ezekben a kérdésekben, amelyeket úgy fogalmazunk, hogy a közszolgálati jogállásnak a komparatív előnyeit jobban kellene kihangsúlyozni, vagy biztosítani a közszolgálati törvényekben. Ebben azt hiszem, hogy nincs közöttünk vita, és ez megfelel a költségvetés, mondjuk azt, hogy spórolásának, vagy megtakarítási kényszerének.
Ez külföldi tapasztalatok is alátámasztják, elnézést a kifejezésre, drága mulatság.
Ez a fajta
alapos
működés.
Ok nélkül megszüntetni valakinek a jogviszonyát, ugye a megszüntetés költségei, nem talál állást. Végső esetben, ahogy Isten, hogyha már olyan idős elmegy nyugdíjba, ennek van egy gazdasági hatása is, ugye a vásárlóképes keresletet ezek a tendenciák nem javítják.
Még egy érdekes kérdés, a szakszervezetek attól tartanak, majd mindjárt megkérdezzük, hogy tényleg így van-e, hogy a kiszervezésekkel jelentősen csökken a taglétszámuk. Lehet-e olyan szerződést kötni a szolgáltató vállalkozóval, hogy mondjuk az átvett dolgozók, tegyük fel a törvény megvalósul, mert ugye még itt nem tartunk, szakszervezeti tagságuk megmaradhasson?
Ezt az átvétel nem érintheti, ez az egyesülési jog kérdése, tehát az a szakszervezet, amelyik mondjuk egy közintézménynél munkahelyi képviselettel rendelkezik, és kompletten mondjuk ez a munkáltató közintézményből átkerül a munkatörvénykönyve hatája alá gazdasági társaságként, ott ennek a szervezetnek a jogfolytonos működését biztosítani kell. Tehát hangsúlyozom, ez nem alkú kérdés, ez a törvény biztosítja. Az egy más kérdés, ugye ennek vannak szociológiai oldalai is, hogy ott aztán hogy járnak el, de én ebben nem akarok.
Igen, engedhessék meg, hogy ezt az állítást mondjuk azt, hogy határozottan cáfoljam, legalábbis a mi szakszervezetünk részéről. Mi soha nem státuszra szerveződtünk, bár a nevünkben valóban köztisztviselők és közalkalmazottak szakszervezete név szerepel, éppen most módosítottuk, köztisztviselők, közalkalmazottak és közszolgálati dolgozók. Nem a státusz, hanem az a tevékenység, az a intézményi kör, elsősorban mi szerződési körünk, amely a költségvetés intézményi szférában működik, de csak mondjak egy példát, állami vagyonkezelő szervezet, amely az év elején jött létre három különböző szervezetből, a vagyonügynökségből, a kincstári vagyonigazgatóságból és a nemzeti földalapkezelőből. Ott ma munkavállalói, vagy pontosabban munkaviszonyban lévő dolgozók dolgoznak, és ugyanúgy tagjai a magyar köztisztviselők közalkalmazottak szakszervezetnek, mint korábban voltak. Tehát nem igaz az, hogy a szakszervezetek azért elleneznék a kiszervezéseket, mert ez valami taglétszámvesztést okoz. Kétségtelen, hogy a taglétszám az most nem növekszik, de nem a kiszervezések miatt, hanem különböző, itt talán most nem részletezhető okok miatt.
Akkor ezt egy picit sikerült helyre tennünk. Horváth Istvánnak köszönöm, hogy velünk tartott a mai műsorban. És akkor hamarosan folytatjuk a beszélgetést Fehér Józseffel, de csak a közlekedési információk után.
Klubrádió.
a beszélgető társ.
Ügyes Bajos. Minden csütörtökön délelőtt 10 órától itt a Klubrádióban. Műsorvezető László B. Katalin.
Közlekedési hírek.
Az Iszkiri futásszolgálat jelezte, hogy a 14. kerületben a Mexikói út Szabó-Lőrinc utca kereszteződésében motoros baleset történt, helyszínelnek a Mexikói utat, ezen a szakaszon le is zárták, torlódásra számítsanak. A Magyar Közút Útinform jelezte, hogy Zalában a 7-es főúton Zala-Komár előtt két személyautó és egy kamion karambolozott. A helyszínelés és a műszaki mentés idején a 186-os kilométernél leállítják a forgalmat, aki teheti, a Zala-Komári elágazás előtt Nemesvíd felé kerüljön.
Ingatlanpiac. Lakásárak, szabályok, trendek. Mit érdemes építeni? Minden kedden délelőtt 10 és 12 óra között Ingatlanpiac. Műsorvezető Törtei Takács Krista. Reklám.
Veresegyház városa minden intézményében ki tudta váltani fűtését geotermikus energiával. Korábban is használtak megújuló energiát, de az Európai Uniós pályázat segítségével tudták fejleszteni a fűtési rendszert. A részletekről kérdeztem Csikós Istvánt, a polgármesteri hivatal beruházási irodájának vezetőjét.
A projekt gyakorlatilag a földhőjének a felhasználására szolgál, tehát termálenergiát hasznosítunk. Veresegyházon 64 Celsius-os termálvíz található, és ezt már 1992 óta használjuk intézményeink egy részének a fűtésére, és amikor a KIOP pályázati lehetőségei között megtaláltuk ezt a pályázatot, akkor ennek a rendszernek a fejlesztésére készítettünk terveket, és nyújtottuk a pályázatot, amelyen támogatást nyertünk. Az összes érték ennek a pályázatnak durván 400 millió forint, ebből 119 millió forint volt a saját erő, a fönnmaradó rész megosztott egyrészt uniós támogatása, másrészt pedig a belügyminisztérium saját forrás pályázatán is nyertünk támogatást, így alakult ki a pályázat költségvetése. Így gyakorlatilag Veresegyház összes intézményét most már, ami önkormányzati intézmény, termálenergiával fűtjük, és lehetőségünk nyílt most már egy kis részben energiát eladni is az egyházak részére, illetve a posta és a takarékszövetkezet részére.
A fejlesztés az tulajdonképpen akkor azt jelenti ebben a formában, hogy más épületek vagy más intézmények fűtése is ellátásra került, vagy maga a rendszer is megújult?
Gyakorlatilag egy új rendszer épült, ami párhuzamosan működik a régi rendszerrel. Tehát volt egy bizonyos hosszúságú csővezetékhálózatunk, ehhez építettünk még plusz 6 kilométert, és gyakorlatilag a régi fogyasztók is, úgymond régi fogyasztók is, egy korszerű számítógépes folyamatirányítási rendszerbe kerültek be. Tehát gyakorlatilag egyrészt új rendszert építettünk, másrészt pedig a réginek egy részét újítottuk fel.
Csikós Istvánnal, a polgármesteri hivatal beruházási irodájának vezetőjével beszélgettem.
Az interjú az Európai Unió támogatásával a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség megbízásából készült.
Reklám hangzott el.
Társadalmi célú hirdetés következik.
A házunk belevág egy nagy felújításba. Az összes lakásban kicseréljük a nyílászárókat, és felújítjuk a homlokzati szigetelést. Ez persze nem mind saját zsebből. A felújítás költségének egyharmadát az állam fedezi, ha sikeresen pályázunk a panel programra.
Pályázzanak önök is a panel programra szeptember 30-áig. Új Magyarország lakásfelújítási program. Megtakarítás, befektetés, biztonság.
Készült az önkormányzati minisztérium megbízásából.
Társadalmi célú hirdetés hangzott el.
Szolidaritás.hu, a Klubrádió érdekvédelmi műsora.
Már is folytatjuk a beszélgetést a stúdióban. Itt van még néhány percig Fehér József, a Magyar Köztisztviselők és Közalkalmazottak Szakszervezetének főtitkára, és ahogy mondtam, most már bővítették is ezt a kört.
Így igaz, és ezzel is szeretném igazolni azt, hogy semmilyen módon nem zavar minket a kiszervezésnek a intézményi része, minket a jogállási rész zavar. Tehát ha valaki azt gondolja, hogy mi azért ragaszkodnánk a köztisztviselői vagy közalkalmazi státuszhoz, mert így véljük megtartani a tagjainkat, az nagyon, nagyon téves. Sőt, azt kell mondjam, hogy bizonyos szempontból, hogyha csak nagyon-nagyon leegyszerűsítve a szakszervezeti érdeket venném számításba, akkor talán nagyobb létjogosultsága van a munkatörvénykönyve hatája alatt szervezni a közintézményekben dolgozó tagokat, hisz, hogy őket nem védi semmi, nem védi a törvény úgy, mint védi őket a közalkalmazotti vagy köztisztviselői státuszban. Tehát a szakszervezetnek lehet, hogy az lenne az érdeke, hogy ott jelenjen meg, ahol nincs törvényi védettség, ahol elengedhetetlen a kollektív szerződési védettség, és kollektív szerződés csak szakszervezet köthet.
És akkor így nem állítja a szakszervezeteket új feladat elé ez a helyzet? Tehát, hogy ott is szervezzenek, ahol eddig nem volt szakszervezet?
Dehogyis nem, sőt. Azt gondolom, hogy ez egy nagyon szép, ahogy szokták mondani, divatos kifejezések, kihívás a mozgalomnak, hogy jelenjünk meg idézőjelbetében zöld mezőkön, jelenjünk meg olyan munkahelyeken, ahol eddig nem volt, vagy nagyon alacsony mértékű volt a szervezettség.
Milyen területek ezek, azért ezt is mondjuk el.
Ezek azok a területek, amelyek a közszférában eddig működtek, mondjuk, nem is tudom pontosan, hogy a gazdasági műszaki ellátó szervezetek, régi nevén GAMESZ, vagy olyan családsegítő, szociális jóléti intézmények, amelyek más intézményekből alakultak át, és most önkormányzati fenntartásként működnek, ahonnan a munkavállalók több helyről szerveződtek, lehet, hogy korábban hivatali dolgozók voltak, lehet, hogy oktatási intézményben dolgoztak, lehet, hogy szociális intézményben dolgoztak, és most egy ilyen integrált, új ellátás biztosító, részben kistérségi, részben nagyobb települési közszervezetként működnek.
És nincs szakszervezet.
És nincs szakszervezet. És azt gondolom, hogy ezek a munkavállalók a saját bőrükön érzik majd azt, hogy a munkáltatóval való tárgyaláshoz, a munkáltatóval egyezkedéshez mindenféleképpen szükséges egy hiteles és remélhetőleg sikeres érdekvédelmi tömörülés.
Még egy kérdés, amiről beszélnünk kell, megállapodás közeli a tárgyalás az Országos Közszolgálati Érdekegyeztető Tanácsban az idei bérkorrekcióról. A júliusi egyösszegű 25 ezer forint, amit a köztisztviselők közalkalmazottak kapnak, már szinte biztos. De mi változhat még, mi az, ami még vitatkozhatnak?
Engedje meg, hogy pontosítsak.
Igen.
Természetesen ugye tárgyalásban vagyunk, és az összegek változhatnak. Abban állapodtunk meg, hogy 2008-ban a közalkalmazottak és a köztisztviselők, vagy általában a közszolgálatban dolgozók reálkeresete a 2007 évihez képest nem csökkent.
Igen.
Csak emlékeztetően mondom, hogy 2007-ben nagyon jelentős volt a reálkereset csökkenés.
És itt jön be képbe az infláció.
Igen, tehát ha valaki azt gondolja, hogy megint valami osztogatás, vagy valami jótékony állami közreműködés történik, azt szeretném nagyon pontosan tájékoztatni arról, hogy a 2007 évi keresetek reálértékének megőrzéséről van szó, nem a 2006 évi, tehát még így is jelentős a veszteség. Most visszatérve az ön kérdésére, nem 25 ezer forintba állapodtunk meg, hanem azt mondottuk, hogy amennyi a tényszerűen a infláció mértéke lesz, azt kell kompenzálni a 2008 évi 5%-os bérfejlesztéshez képest. Ha ez nem lesz több, mint 1%, akkor plusz 1%, ha netalán több lesz, és hát sajnos ezt nem tudjuk kizárni, hogy nem fog megállni az infláció 6%-nál, hiszen a Nemzeti Bank már 6,3%-ot
prognosztizált.
Igen, most hallottunk gázáremelésről, vélhetőleg azért ez is befolyásolja majd a helyzetet, annak ellenére, hogy reménykedünk, hogy a második fél évben csökken majd az infláció mértéke.
De mikor dőlhet ez el? Mert hogy tárgyalásban
hogy
vannak.
Mennyi lesz, azt az év végén állapítjuk meg. Most abban állapodtunk meg, hogy 2008. július hónapban, tehát a júniusra járó havi bérekkel mintegy 15 ezer forint, bruttó 15 ezer forint első részlet kifizetésére kerül sor, és a második részletre a 2008. november hónapra járó munkabérrel, tehát decemberben kerül kifizetésre, hát véletlenül decemberre már fogjuk, november közepére, december elejére fogjuk tudni, hogy mennyi lesz az éves infláció. A megállapodás most azt tartalmazza, hogy a kormány október 20-áig terjeszti elő a javaslatát erre vonatkozóan. Most minden közszolgálati munkavállaló, hangsúlyozom, bíró, ügyész, rendőr, katona, tűzoltó, köztisztviselő, közalkalmazott, tehát mindenki, aki közszolgálati jogállásban dolgozik, az 15 ezer forint, bruttó 15 ezer forintot kap, függetlenül attól, hogy a fizetése mennyi. Azt gondoljuk, hogy ez a megoldás az alacsonyabb keresetűeket segíti, hisz nem azt mondom, hogy aki 300 ezer forintot keres, az túl van fizetve, de az ő esetében talán egy kicsit másképpen alakul az inflációnak a hatása, mint azok a bizony nagyon jelentős számban lévő közalkalmazottak, vagy más közszolgálati munkavállalók, akik ilyen 120-130 ezer forint havi bruttó keresettel rendelkezik, az ő esetükben egy kicsit ez több lesz. Éves összesenben remélhetőleg ez nem 25 ezer forint lesz, de hogy mennyi, ez majd csak
október végén. Akkor erre majd visszatérünk, viszont elfogyott a beszélgetésre szánt időn. Köszönöm, hogy velünk tartott, és mindezt elmondta nekünk.
Én is köszönöm a lehetőséget.
Viszont hallásra.
Tények,
vélemények.
Közlekedési hírek.
Információink szerint balesetnél helyszínelnek a 14. kerületben a Mexikói út Szabó-Lőrinc utca kereszteződésében. A mexikói utat ezen a szakaszon le is zárták, torlódásra számíthatnak. Budán a Rudasfürdőnél kiemelkedett a villamos.